Örömmel és szeretettel köszöntelek én is mindnyájatokat. Egy képet kértem, hogy vetítsünk ki, ami segédanyaga lesz a mai témánknak, hiszen a 88-as üzenetkönyvnek az utolsó két fejezetéhez érkeztünk, legalábbis én így hallottam, és szeretném ezt a mai délelőtt, mint egy bevezető gondolatként föltárni előttetek, hogy aztán délután tudjunk miről beszélgetni. És kérlek benneteket, hogy nyugodtan kérdéseket gyűjtsetek magatokba, amiket, hogyha tudtok délután, akkor megbeszélünk. Tehát én magam is tudom azt, hogy egy olyan téma ez, amihez kevés az egy óra. De a lényegét megpróbálom megosztani veletek, és ahol esetleg hézagot, hiányt érzékeltek, ott a kérdésekre aztán délután megkeressük tehát a választ. Én szeretném kérdezni tőletek így bevezető gondolatként, hogy nektek mire van igényetek? Arra, hogy az egyes bűneitek megbocsátásra kerüljenek, vagy pedig arra van igényetek, hogy egy végső minden bűn feletti szabadulásban legyen részetek? Szeretném érzékeltetni, hogy a kérdésnek van kb. 2-3 szintje. Hogyha elkezdetek gondolkodni róla. Erre nem egyszerű gyors választ adni. Mire van lelketekben igény? Hogy a bűneitekre bocsánatot kapjatok, vagy hogy minden bűn feletti szabadulásban legyen részetek? Nyilván érzékelitek azt, hogy valahol egyik a másikból fakad. Mert annak az embernek, akinek van igénye az egyes bűnökre bocsánatot kapni, annak az embernek vajon esetleg lesz-e igénye a minden bűnfeletti szabadulásra is? Ezt azért teszem föl így ezt a kérdést, mert Krisztusnak a főpapi szolgálata nem csupán az egyes bűnök megbocsájtásáról szól, hanem a végső és minden bűnfeletti szabadulásról. Szeretném megkérdezni, hogyha az ószövetségi ünnepkört, aminek ugye az egyik kis rajzos makettjét, tehát nincs ennek így nagy jelentősége, csak mégis egy kis képi ábrázolást legyen, hogy a szemetek előtt maradjon, majd lesz egy másik később. De ahogy ott elhelyezkednek a zsidók sátrai a háttérben, a Sínai hegy, ahogy a törvényadás is érzékelteti, sok mindent föl lehet ismerni a képből, ha elolvassuk a Szentírást, hogy az Isten azt mondta, hogy a felhő vagy tűzoszlop által vezeti az ő népét. Mit mondott arról az Isten, hogy melyik az a helyszíne ennek az egész berendezésnek, amit itt látunk, a sátornak és az udvarnak, ahol az Isten azt mondta, hogy veletek lakozom ezen a helyen? Ugye ez a szentek szentje a helyszín, ahol a felhő oszlopot látjuk fölötte. Nyilván majd később a belső részét is megmutatjuk, de most még egyelőre itt maradunk. És nézzétek meg, hogy ennek az egész sátornak volt egy ünnepköre, amelyiket évente újra és újra kezdtek a zsidók gyakorolni. Ha úgy tetszik, ezt majdnem 1500 éven keresztül gyakorolták. Tehát 1500-as ismétlés számot majdnem maguk mögött tudhatnak. Vajon ezt az ünnepkört ismeritek-e? El tudnátok-e mondani, hogy az Ószövetségben az egyes ünnepek hogyan követik egymást? Nem ószövetségi a történet, mert ez az új szövetségnek az ábrázolása. A megváltás tervnek az ószövetségi ábrázolása. A Jóisten nem olyan ószövetségi ünnepkört és ünnepeket adott, ami akkor az ószövetséggel le is tűnt, és a múlt feledésébe kell hagynunk, hanem egy olyan ünnepkört adott, amelyik példázza a jelenkori időt. Tehát ha az ószövetségi ünnepkört nem ismerjük, akkor nem ismerjük a történelmünknek a megváltási történetét. Ennyire nagy a jelentősége. Tehát nem csak az ószövetségi ünnepek sorát kérdezem, mindazért kérdezem, hogy el tudnátok vajon mondani? Melyik az első ünnep az Ószövetségben? Tavaszi ünnepek első ünnepe. A Páska. Minden ünnepek alapja a Páska ünnep. Ugye ezt úgy nevezik ma, hogy húsvét, de ennek semmi köze nincs már ahhoz. Tehát nekünk maradjon az ószövetségi Páska ünnep. Honnan indul a Páska ünnep? Mi a kiindulási pontja? Egyiptomi szabadulás. Ugye figyeljetek arra, hogy a bűn rabszolgaságának a jelképe az egyiptomi fogság, és a szabadulásnak volt egy érdekes mozzanata, ahonnan indul, tehát a gyökere a Páska ünnepnek az, hogy ugye venni kellett egy bárányt, néhány napig maguknál tartották, és mit kellett tenni a vérével? Megkenni az ajtófélfát. Miért? Mert csak Krisztus vére által van szabadulás. Így kezdődik a 10 parancsolat. Hogy kezdődik a 10 parancsolat? Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihozlak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Itt ugyan konkrét utalás nincs, de a képet, hogyha magunk előtt tartjuk, akkor eszünkbe juthat, hogy csak vér útján van szabadulás. Mivel kezdődik a 10 parancsolat? Az evangéliummal. Ha a 10 parancsolatot mi nem az evangéliummal kezdjük képviselni, akkor törvényeskedő embereket hozunk létre a tanításunkkal. Ez az advent mozgalmunk egyik nagy veszélye. Tehát már a 10 parancsolat úgy utal először is az Isten munkájára, hogy szabadítóként szeretne az Isten bemutatkozni. És ez innen indul a Páska ünnep. Ez minden ünnep alapja. És ugye mire mutat előre ez az ünnep? Minek az előkép ünnepe? Amire utal előre, a jövőben? Milyen eseményt ábrázol? Krisztus keresztáldozata. Íme az Istennek, ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát visszanyúlik és előre mutat. Ezután következik, melyik ünnep? A kovásztalan kenyerek ünnepe. Kovásztalan kenyerek ünnepe kezdődik, amelyik 7 napig tart, és azon belül van, mindig a szombat után következő napra esik, a zsengekével ünnepe. A kovásztalan kenyerek ünnepe ábrázolja a tiszta evangélium hirdetést, előremutató ünnep, előre mutatja, hogy lesz a történelemben egy időszak, ha úgy tetszik, 7 esztendő, ameddig ugye a 490 évnek az utolsó 7 esztendeje, aminek a 7-nek a felén véget vett Krisztus az úgynevezett véres áldozatnak. Tehát 3,5 évig tanít Krisztus, és még 3,5 évig mondja a tanítványainak, hogy még ne menjenek a pogányokhoz, hanem maradjanak Jeruzsálemben, és a zsidók között végezzék az ő szolgálatukat, hogy minél többen ismerjék fel, hogy Krisztus az a megváltó, ő az a bárány, aki a messiásként eljött, csak ugye elmentek ott a zsidók a 300 messiási profécia mellett is, és Krisztus mellett is. Pedig azt várták. Különösen elgondolkoztató ez is, hogy várják a messiást, megjön a messiás, nem olyannak jön el, és ezért elmennek mellette. Ahogy a zsengekéve meglóbálása megtörténik, minek az előkép ünnepe a zsengekéve? Minek az előkép ünnepe? A föltámadásnak. Krisztus föltámadásának. Így van. Ezután következik melyik ünnep? A pünköst. Ugye a zsengekéve meglóbálása után 50 nappal a pünköst, úgy, ahogy a valóságban is történt. Tehát ahogy Krisztus föltámad a valóságban, 50 napra rá történik meg a pünköst, hogy apostolok cselekedete második fejezete ezt leírja. Ezek voltak a tavaszi ünnepek, és ugye nézzük meg, hogy a tavaszi ünnepek Krisztus első adventjével teljesedtek. Nagyon egyszerű a párhuzam, tehát itt nem bonyolult. Azután jön egy nyári szünet, azután jön az őszi ünnepkör. Az őszi ünnepeknek egyszerű a sora, mert 3 ünnep van benne, melyik az első? Mózes 3. könyve 23. fejezetét lehet segédanyagként használni. Melyik az első ünnep az őszi ünnepek közül? A kürtzengés. Sófárfúvás vagy kürtzengés ünnepe. Ez mikor és hogyan teljesedett? A valóságban. Igen, amikor Miller Vilmos, ugye, aki a baptista farmerként kutatta a Szentírást, és felismerte azt, hogy Krisztus második adventjét ő 1844-re helyezte. Az évszám jó volt, ezt Jézus el is mondja a Jelenések 10. fejezetében, hogy a szátokban ez édes lesz, hogy én eljövök, de amikor nem jövök el, megkeseríti a te gyomrotokat ez. Tehát Jézus előre elmondta, hogy lesz egy csalódás, de a csalódásnak tudjátok, hogy miért volt szükségszerű, hogy ez bekövetkezzen, ez a csalódás? Mert enélkül a csalódás nélkül nem teljesedett volna be a küldzengés ünnepe. Ha Krisztus csak bejelenti azt, hogy 1844-ben elkezdem a főpapi szolgálatot, ezzel igazából mi ugyanolyan közömbösen bántunk volna, mint bármely más területen az életünkben. Tehát sajnos az ember nem motiválható egy távoli eseménnyel. Nem nagyon vagyunk motiválhatók. De azzal motiválhatóak voltak az emberek, hogy hagyta Krisztus ezt a félreértést, ugye volt már ilyen a tanítványaival is, hogy hagyta, hogy királynak akarják kikiáltani, noha ő tudta, hogy nem lesz király. Mégis úgy üdvözölték, ugye vasárnap, virág vasárnapi bevonuláskor, őt mintha királlyá kenetné magát, holott ő tudta, hogy nem lesz király. Ott is volt egy csalódás, mondták is, hogy hát pedig mi azt hittük, hogy majd ő szabadítja meg az Izraelt. Most itt a történetnek ebben az időpontjában, az 1844 előtti időszakban is volt egy hatalmas mozgalom, amelyik azt hirdette, hogy emberek készüljetek Krisztus visszajövetelére, és térjetek meg. Rendezzétek le a bűneiteket, hogy Krisztus, amikor visszatér, akkor az ő lénye és a ti életetek között legyen összhang. Az üzenet tiszta volt és szép. Tartalmilag nem volt benne semmi torzulás. Egy eseményt rejtett el a Krisztus, az, hogy ő nem fog eljönni 1844-ben. Ez okozta ugye a csalódást. De az esemény átkerült, hogy nem a földi eljövetel, hanem a mennyei szentek szentjébe való eljövetel történik meg. Ő jött is, csak nem a földre, ahogy népe várta, hanem ment és elkezdte a főpapi szolgálatát a mennyben. De ha ezt a félreértést, ezt az Isten előre elmondja, akkor nem lett volna egy több milliós mozgalommá növeszthető az adventvárás 1840 és 1844 között. Ugye tudjátok, hogy miért a 40-et említem. Mi történt 1840-ben? Ekkor történt meg az egyetlen napra pontos profécia beteljesedése, amelyik hitelt adott a profécia kutatók és a profécia kutatás számára. Egyedüli napra pontos profécia 1840. augusztus 11. Olyan világhírű esemény volt ez akkor, hogy mindenki odafigyelt az adventvárókra. Itt adventisták nincsenek. Itt adventvárók vannak. Azóta is szoktam mondani, hogy azóta is sajnos különbség lehet az adventista és az adventváró között. Bár csak ne lenne. Legyen ugyanaz. De mi adventvárók legyünk, úgy legyünk adventisták. És mert ennek oka van, hogy miért mondom, mert a főpapi szolgálatnak a gondolatát ma is nagyon-nagyon komoly vita övezi. Tehát amiről én itt beszélek nektek, ezt nemzetközileg az advent nép életében sokan tagadják. Ne csodálkozzatok, hogyha ilyen jelenséggel találkoztok bárhol. Ezt jelentem előre. De Krisztus ott elkezdte a mennyei főpapi szolgálatát, és ennek volt a megelőző eseménye, ez a 4 éves kürtzengés ünnepe. És a történelemben így valóságosan teljesedett. Tehát innen következik, mi volt a következő ünnep az Ószövetségben, akkor a nagy engesztelési nap, így van, és ezt követte a záró ünnep, a sátoros ünnep. Hogy az Isten sátora az emberekkel van, velük lakozik, és az ő népei lesznek, és ő lesz az ő Istenük. Ez a sátoros ünnep, ez minek az előképe? Az örök élet. Az örök élet előképe. Így van. Most ma egy olyan világban élünk, éppen a múlt héten is erről a témáról kellett szólja, és ott is ezt elmondtam, hogy olyan világban élünk, ahol az emberek általában arra figyelnek, hogy kellően érdekes legyen valami, és ne legyen unalmas, és hogy valami csiklandozása legyen a mi idegrendszerünknek, vagy nem is tudom, ezt hogyan fogalmazzam meg. Na most az Ószövetség az Ószövetség ünnepkörnek a legtöbb ünnepe a zsidókhoz írt levél szerint mire emlékeztetett? Pál apostol ezt kimondja, hogy ezek az ünnepek bennünket szüntelenül mire emlékeztetnek? Itt kérdezem. És ott egy szó van a Bibliánkban. Mire emlékeztetnek szüntelenül? Az Isten adott egy ünnepkört. És annak az ünnepkörnek ugye most végigvettük az összes ünnepét. Ezekből az ünnepekből a legtöbb ünnep mire emlékezteti az embert? Bűnre. Most gondoljátok meg, hogy az Isten ad egy ilyen ünneplést, amik szüntelenül bűnre emlékeztetnek. Jó úgy ünnepelni? Hát úgy szeretünk, hogy vidámkodni, és jól érezni magunkat. A mai világ erről szól, hogy érezd jól magad. Jó volt az Isten tisztelet? Igen, nagyon jól éreztem magamat. Elég szomorú. És a bűn maradt? Valaki gyógyult? Valaki megszólítva érezte magát, és úgy éreztem, hogy megszólítva éreztem magam, és összeomlottam, és halálra ítéltnek éreztem magam, és szabadítóra van szükségem. Értitek a különbséget? Milyen az, amikor jól éreztem magam? Hát akkor nem volt semmi, ami bűnre emlékeztetett volna. Megnyugtatjuk, ez Isten kegyelmes, így vagy jó, ahogy vagy, és majd örök életed lesz. Mindenkinek legyen békesség, aki szíve keménysége szerint jár, nem jön ti rátok veszedelem. Vannak ilyen ige hirdetések. A főpapi szolgálat nem erről szól. A főpapi szolgálat ige hirdetése arról szól, hogy a történelem vége az egy nagyon örömteli esemény, de jaj azoknak, akik nem készülnek méltóképpen rá. Most csak rövidítek, akinek a fülében csengenek az igék, meg tudja tölteni tartalommal. De ez nem fenyegetés jaj, hanem inkább az, hogy készülj Istened elé, jó Izrael. Készüljetek. Mivel? Hogyan? És erről szól a főpapi szolgálat. Az ünnepkörnek, mit gondoltok, melyik volt a legfontosabb ünnepe, hogyha végigolvassuk Mózes 3. könyve 23. fejezetét? Melyik volt a legfontosabb ünnepe? A nagy engesztelési nap. Ez a különös. Nem azért beszél, különös, hogy most erről van okunk beszélni, erről szólok, de ugye mindig szeretnek az előadók arról beszélni, mi valamiért a legfontosabb. De most, hát tényleg ez a legfontosabb. Érdekes, hogy az alapja a Páska ünnep. Krisztus kereszt áldozata. És figyeljétek meg, hogy a nagy keresztény teológiában, ahol a megváltás egyáltalán említésre kerül, általában a kereszt körül forognak a gondolatok. A kereszt, a bűnbocsánat, és a kereszt, és a bűnbocsánat. Legyen fületek a hallásra ezt meghallani. De nem jutnak el a tanításban oda, ahol arról szólnának esetleg, hogy Krisztusnak ma van egy szolgálata a mennyben, értünk végzi, mi vagyunk ennek a szolgálatnak a nagy kérdéskörében benne, és az ő jelleme. És ez a főpapi szolgálat az ünnepek ünnepe. Így fogalmaz, hogy ünnepek ünnepe ez néktek. Szombatok szombatja ez néktek. Egyetlen egy ünnepről nem mondja ezt a Biblia. És ez az ünnep volt, ha úgy tetszik, az egyik legrövidebb ünnep, egy napig tartott. A történelemben nyilván nem egy napig tart, a történelemben látjuk, hogy 1844-ben kezdődik el Dániel 8. fejezetének a 14. verse alapján. Ott előre jelzi Dániel próféta, hogy 2300 este és reggel, azután mi történik? Kiderül a szent hely igazsága, más szóval, amit mondasz, és megigazítatik a szent hely. Ez egy rövid címszerű gondolat. Ennek legyen tartalma. Erről a tartalomról szeretnék egy rövid lényeget megosztani veletek ma. Nagyon pontosan teljesedett 1844-ben, ténylegesen ekkor derült ki a szent helyről szóló bibliai tanítás igazsága. Felfedezték, amikor nem jött el Krisztus 1844. október 22-én, ez volt a zárónap, és ott október 23-ára reggelre kiderült, hogy mi történt. Rájöttek az adventvárók arra, hogy persze mi az eseményben tévedtünk, az időpontban nem. És felismerték azt, hogy Krisztus nem visszajön a földre, hogy mi gondoltuk, hanem most kezdi el a főpapi szolgálatát. És ezzel létrejött, akkor 1844. október 23-ától kezdve, létrejött egy hitbeni kibontakozása annak, hogy rá fényderült és rákerült a hangsúly arra, hogy miből áll és mit tartalmaz Krisztusnak a főpapi szolgálata. És felismerték azt, hogy itt már nem csak a bűnök, egyes bűnök bocsánatáról van szó, hanem a minden bűn feletti győzelem evangéliumáról. Mert figyeljétek meg, hogy az emberek ma, amikor bűnbocsánatról van szó, ilyen a lelkünk, így működök én is, mindannyian igényeljük, és jól esik nekünk az, hogy ha rosszat teszünk, akkor valaki bocsásson meg, a másik bocsásson meg. Ugyanígy viszont. Tehát a megbocsájtásnak egy ilyen szüntelen való folyamata él a lelkünkben, és igényként él, talán még azt is mondhatnánk, hogy joggal. És meg kell, még mondjuk is, hogy 70-szer, 7-szer is meg kell bocsájtani. Bocsáss meg végtelenül. Igen, de hol lesz ebből a megoldás? Én élek egy olyan életet, ahol szüntelenül a bűnbánat tartásának a lelkülete él bennem, és mindig igénylem a másiktól, hogy bocsásson is meg, bocsásson is meg. Ez a folyamat, ez ennek nem lesz vége? Egyszer csak nem jön el egy olyan pont, amikor nem lesz szükség a bocsánat kérésre? Az Isten meg tud bocsájtani? Szeretne megbocsájtani? És meddig tartson ez a bocsánat kérés, bocsánat adás folyamat? Hogyan szünteti ez meg? Rossz a kérdésem, keresem a jó szót rá. Megszűnik ez valaha, ez a folyamat? Az Isten egyszer csak nem fog megbocsájtani, és azt mondja, hogy most lezárom. Vagy pedig már nem lesz mit megbocsájtani. Ez a főpapi szolgálatnak az óriási kérdése, hogy nem csak egy bűnbocsánat kérdés, egy bűnbocsánati adásvevés légköre kell, hogy éljen. Értsétek jól, azért akarok ilyen képeket használni, hogy egy kicsit ébresszelek benneteket, hogy ma az emberek a bűnbocsánatot várják, de a bűntől való tökéletes és teljes szabadulásra nem mernek igényt tartani. Erre azt mondják, hogy ez nem lehet. Ez perfekcionizmus. Ez tévedés. Igen, van perfekcionizmus, csak az nem a főpapi szolgálatból származik. A főpapi szolgálatból viszont származik a minden bűn feletti győzelem evangéliuma. És a kettő nem keverhető össze. Hogyan származik? Mi a főpapi szolgálat alapigéje? Hogy hangzik a Bibliában a főpapi szolgálat alapigéje? Azért kérdezem tőletek, és ezt az igét, ha elviszitek ma magatokkal, akkor mindent elvittetek, mert erre épül minden. Hogy hangzik a főpapi szolgálat alapigéje? Hogy, hol van, hogy hangzik? 3 Mózes 16.30. Ezt kérlek, álomból fölébresztve tanuljátok meg. Ez a főpapi szolgálat alapigéje. 3 Mózes 16.30. Egyébként Mózes 3. könyve 23. fejezetében az ünnepkör végig le van írva. De érdekes módon a korábbi 16. fejezetben egy egész fejezet szól a nagyengesztelési napról. Mint egy a legfontosabbról. És a két fejezet, tehát a 16. fejezet is, meg a 23. fejezet is, mind a két fejezet elmondja az egyik ezt a szót, hogy ünnepek ünnepeeznéktek. Másik fejezet, a 16. pedig azt mondja, hogy szombatok szombatjaeznéktek. Ismeritek a héber kifejezést, ez ami a fokozott, a legesleg. A legesleg fontosabb ünnepnéktek. Hát akkor ne beszéljünk a legfontosabbról mellékesként. Akkor beszéljünk a legfontosabbról, mint legfontosabbról. Egyébként, ha megnézzük az Új Szövetségben, mindjárt ide visszajövök ehhez az igéhez, ha megnézzük az Új Szövetségben, melyik új szövetségi könyv foglalkozik a legtöbbet Mózes 3. könyvének ezzel a részével? Melyik az az új szövetségi könyv? Amelyik szerves kapcsolatot hoz létre Mózes 3. könyvével? A zsidókhoz írt levél. A zsidókhoz írt levél 8. fejezetének az első verse, amikor a főpapról kezd el beszélni, figyeljétek meg, használ egy kifejezést. És azt mondja, hogy fő dolog, hogy nekünk olyan főpapunk van. Tehát különös hangsúlyt ezt megint Pál, mint aki megértette Mózes 3. könyvét, és ő nem azt mondja, hogy ünnepek ünnepeznéktek, hanem azt mondja, hogy fő dolog. A fő dologgal ne foglalkozzunk mellékesként. A fő dologgal, mint fő dologgal foglalkozzunk akkor. És akkor folytatja itt a 8. fejezettől kezdve, és egészen 9-10. Fejezetig bezárólag nagyon nagy hangsúlyt kaptott. Korábbi fejezeteket is érdemes persze olvasni, de ha valakinek így mondanám kevés az ideje, legalább ezt a 8., 9., 10. fejezetet olvassa el ezzel párhuzamosan. Visszatérek tehát Mózes 3. könyve 16. fejezet 30. verséhez. Ez a főpapi szolgálatunk alapigéje. Ugye ez így hangzik, hogy ezen a napon, mondhatnánk ma az Új Szövetségben, hogy most, ami időben élünk, engesztelés lesz értetek. hogy megtisztítson titeket. Minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Egyszerű, világos. Tehát azt értsük az igén, amit mond. Engesztelés lesz, van, értünk. A célja, hogy megtisztítson titeket, minket. A végső célja, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Most ilyenkor meg szeretem kérdezni ezt a kérdést. Hiszitek ezt? Hiszitek ezt? Hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt? És ez nem papírforma. Ez nem csak egy listáról való kihúzás, hanem az a szívből, a valós életből való igazi tapasztalat. Enélkül az igazi hármas angyali üzenet a történelem végén nem lesz hirdethető hitelesen, mert nem lesz bizonyság minden népnek. Csak szöveg, csak prédikáció, de nem lesz bizonyság. És az igazi evangélium hirdetés bizonyságul hirdettetik az egész világon minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát érzékeltetni szeretném, hogy az a híres nagy evangélium hirdetés, amit minden advent váró lelkében valahol ott van, hogy lesz, az nem jön létre csak azok által, akik által hitelesen lehet hirdetni ezt, bizonyságul. A bizonyságot megelőzi a főpapi szolgálatunk a célja, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. De egyáltalán, ha megkérdeznénk egymást, hogy hisszük-e azt, hogy itt a Földön létezik ez az általunk nem ismert, vagy elfogadhatatlannak tűnő cél, mutassatok egy embert, hogy átvettétek a könyvet, átbeszélgettétek talán ezt a fejezet, mutass nekem egy embert, ugye szoktuk mondani rögtön, hogy kell az ember lelkében ez a gondolat, vagy ez a kérdés, mutass nekem egy embert, aki tökéletes. Nem ez a célunk. És nem ez az igazi jó kérdésünk. A kérdés nem abban áll, csak visszaidézem a korábbi gondolatokat, hogy nekünk nincs tapasztalatunk, és akkor nem is lesz. Szeretem idézni a római levél 4. fejezetében Ábrahámnak a leírását, mert a római levél 4. fejezete a hitáltali megigazulásnak a gondolat sorába tartozik. És amikor a hitbeni győzelemről, a hitáltali megigazulásról beszél Pál, akkor miért említi Ábrahámnak a gyermek születésére vonatkozó küzdelmét és tapasztalatát? Éppen azért, mert amikor már minden remény kihal, amikor már emberileg és az emberi teljesítmény képtelen létrehozni bármit is, akkor az Isten ígéretében nem kételkedve, az ember ezt megragadva az ígéretet, az Isten létrehozza azt, amire az ember képtelen. Ez a hitnek a természete. Ide csak zárójelbe teszem, de ez nagyon, úgy zárul, hogy egy gondolati éket rakok most a gondolatmenetembe. Lukács 18. fejezetében, most nem emlékszem a versre, de ahol Jézus a hamis bíró özvegyasszony példázatáról beszél, ott mondja el a példázat végén azt a kérdést, Jézus mint egy a jövőre nézve, a példázat végén mint a jövőre tekintve azt mondja Jézus, hogy avagy az embernek fia, mikor eljön, avagy talál-e hitet a földön. Milyen hitre gondol Jézus? Hogyha keresi, mert hívők vannak. A kereszténység divat. És az embernek fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön. A hit az, amelyik az Isten ígéretében nem kételkedik, hanem teljesen elhiszi azt, hogy amit az Isten mond, azt ő meg is cselekedheti. Értitek, hogy milyen hitbeni gondolatra akar ajtót nyitni? Nem ismerjük. Küzdünk, én is. Keresem a gondolatot, keresem a szavakat rá. Nem én hajtom végre, nem én tudom megcsinálni. Semmire nem vagyok képes. És ezt ki kell mondjuk, hogy nem vagyunk képesek rá. De nem azért hiszem el, mert láttam már ilyet, meg nem azért hiszem el, mert már kipróbáltam, hanem az Isten ígéretében nem akarok kételkedni. Az Isten azt ígéri, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Ezért kérdeztem, hogy hiszitek ezt. Csak az jön létre, amire mi hitben igent mondunk. Amiben mi hitben belül magunkban kétkedéssel válaszolunk, azt az Isten nem tudja létrehozni. Tehát ha valaki azt mondja, hogy jó ez a tanítás, de én most még nem hiszem, akkor azt mondom, hogy nem baj, de akkor ezután majd később higgyed el. Mert csak az fog létrejönni az életünkben, amire hittel válaszolok. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én ezt nem hiszem, hogy az Isten képes engem minden bűn feletti győzelemre juttatni, akkor nem fogja tudni megtenni. Mert akadályozom a hitetlenségemmel az Isten ígéretét. De ha az Isten azt mondja, hogy én képes vagyok téged minden bűn feletti győzelemre juttatni, képes vagyok arra, hogy a történelmnek egy pontján, amikor megszűnik a közbenjárás, akkor te közbenjáró nélkül is meg fogsz állni. Ja, hát én nem. Én inkább el akarok aludni. Én azokat nem akarom megélni. Hát a legszebb tapasztalattól akarom megfosztani saját magamat, és az Istennek az ígéretét pedig nem akarom komolyan venni. Gondoljuk ezt végig. Az Istennek mi lehetetlen? Megalkotni a Földet, megalkotni mindent a Földön, vagy az emberi életben új szívet adni, és egy bűntelen életet. Melyik a nehezebb? Melyik a nehezebb? Ugye? Én vagyok a nehezebb probléma az Istennek. Nem a Föld, meg a világegyetem megalkotása. Mondhatnánk, hogy az egy egyszerű dolog. De az emberi szív újjáteremtése, tudjátok, hogy miért nagyon nehéz az Istennek? Mert nem engedem meg. Én egy élő, szabad, önálló döntéssel megajándékozott teremtmény vagyok, és amit nem engedek meg az Istennek, és amire teljes szívvel nem tartok igényt, azt ő nem tudja létrehozni. Ezért mondja a Biblia az, hogy ha teljes szívvel hiszel, megtartatsz. Ezért mondja azt egy beszélgetésben az evangéliumnak az a részlet, amikor a beteg fiú apja jön Jézushoz, és mondja, hogy Uram, ha tehetsz valamit, légy segítségül nékünk. Mit válaszol Jézus? Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mert a gyógyulás akadálya a hitetlenség. Jézus tehet, nem ez a kérdés, hogy ő tehetetlen, ő nem tehetetlen. Én teszem őt tehetetlenné a hitetlenségemmel. Mi a hit? Miért keresi Krisztus a történelem végén, hogy avagy az ember fia, mikor eljön, talál-e hitet a Földön? Mert mi hívőként vagyunk hitetlenek. Mi járunk gyülekezetbe, és fel tudjuk sorolni, hogy ezeket tettük a te nevedben. Ezt a példázatot sokáig nem értettem, hogy miért mondja azt Jézus ennek a Máté 7. fejezetben lévő példázatnak a végén, hogy majd sokan jönnek azért, akik azt mondják, hogy nem a te nevedben, nem a te nevedben, nem háromszor is említi. Miért mondja azt Jézus a végén, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők? Hát itt Krisztus hívőkről beszél, Krisztus meg gonosztevőknek tartja őket. Igen. Vallásos emberek a bűn feletti győzelmet nem ismerve, vallásos gonosztevők maradunk. Igen. Ezt ki kell mondjuk, a hit általi megigazolás hiánya ilyen horderejű kérdés. De elment az időm, és nem akarom a figyelmeteket, de még van néhány gondolat, de talán sikerül a figyelmeteket fönntartani. A főpapi szolgálatig hogyan jutunk el? Úgy, hogy eleve hittel végig kísérjük Krisztust ebben a szolgálatban. Gondoljátok meg, hogy innen a képnek a jobb alsó sarkából indul a folyamat, hogyha rá tudtok nézni erre a képre. Az egész folyamatnak a lényegét mondom, egy zsidó embernek, akit arra tanítottak gyermekkorától, hogy a törvény megtartása legyen a célja, ugye az Isten parancsolatait megtartsad, mert ez az ember fő dolga. De az Isten elmondja, hogy a parancsolatokat nem tudja egy ember megtartani. Tehát az Isten ad egy olyan törvényt, amire felszólít minket, hogy tartsd meg, de ha mi hozzáfogunk, azt kell mondjuk, hogy nem megy. Nem tudjuk, ez lehetetlen. És ez jó, ha kimondjuk. Mert ha valaki eljut odáig, mint a gazdag ifjú, hogy megtartottam ifjúságomtól fogva, aki ilyen gazdagságig jut, az nehezen megy be az Isten országába. Ezt ott Jézus mondta el. Ez a fajta gazdagság, ez nem tud tovább haladni. Amikor megelégedett vagyok magammal. A hit általi megigazolásban nincs megelégedés. Nem önmagunkat kell elemezzünk. Hogy egy Krisztusra való tekintés van, szüntelen való Krisztusra tekintés, mint a vízen járás a Péternek. Mihes leveszi a tekintetét Krisztusról, magára néz, a hajóban lévőkre néz, vagy a viharra néz, mindegy hova néz, süllyedni kezd. A Krisztusra tekintésünk ennyire lényeges. Viszont a törvény ott van a füst, a felhőoszlop alatt. Hogyan jut összhangba egy bűnt elkövető zsidó a törvénnyel? Ha innen nézzük ezt az egész szolgálati folyamatot, a bűnrendezés folyamatát, akkor először mivel találkozik a zsidó ember? Vagy egyetlen bűnrendezni kíván ember? Az oltárral. Ugye ott a tűz az oltáron. Arra helyezték föl a bárányt. A bárány vére volt az, amely kiontatott bűnök bocsánatára. És ugye erre a bárányra helyezte rá a bűnt rendezni kívánó ember a bűnét. Tehát ráolvasta, mint egy megvallotta, hogy én ezt és ezt követtem el. Szeretem mondani, itt a bűnök gyökerét kell megnevezzük. Tehát azt a gyökeret, amelyik rájövünk, hogy amit mi teszünk, annak milyen gyökérzete van. Tehát amikor gyomlálunk tavasszal a kertbe, akkor ne csak a leveleket tépkedjük, hanem keressük meg azt, hogy hogy jön ki gyökerestől az a gyomnövény. Mondhatnánk azt, hogy ha nem vetjük el nemes maggal ugye a kertet, akkor ugye elgazosodik, így leszünk az emberek. Tehát amivel be van vetve a mi lelkünk, az nő benne. Ha nemes mag, ha az Isten szava, akkor az a növény nő föl. Hogyha hagyjuk elgazosodni, akkor az. És nyilván, amikor itt a bűnrendezés, az új szántás elindul, szántsatok magatoknak új szántást, és ne vessetek a tövisek közé, oda megy az ember, és rendezni akarja ugye a bűneit, keresi a gyökerét, azt megvallja. Áthárítja a bárány fejére, és megöli azt a saját kezével, ugye ismeritek ezt a folyamatot, de egy kicsit lelkileg úgy éljük el át magunk előtt, hogy mi lenne, ha nekünk azt végre kellene ma hajtani. Nem kell. Nekünk ezt egy hitben kell végigjárni, ezt az utat hitben. Hitben kell elkísérjük a főpapi szolgálati Krisztust. De hogy? Azt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 19. verse, hogy ezt az utat Krisztus mint egy új és élő út gyanánt adta. És a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 19. verse így fogalmaz, mivel hogy azért, atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre. Most innen egy zsidó ember, majd olvasom tovább rögtön az igét, innen egy zsidó ember hogy megy be a szentélybe? Fizikailag nem. Nem mehet. A szentek szentjébe nem mehet be senki. Csak évente egyszer a főpap. Tehát a szentek szentjébe nem mehet be. De amúgy egy zsidó ember is csak az oltárig mehetett. Akkor hogy mehetett be a szentek szentjéig? Miért mondja ezt Pál a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 19. versében? Hogy mivel, hogy azért, atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre. A Jézus vére által. Itt az Ószövetségben a bárány vére. De hát a 9. fejezet, a korábbi fejezet tisztázza, hogy ez, amit itt látunk, na ez példázza a jelenkori időt. Ez a jelenkori idő ószövetségi makettje. Ez a jelenkori időt példázza. Tehát mi a jelenkorra akarunk tekinteni, hogy kerül be akkor a szentek szentjébe a zsidó ember? A bárány vére által. Krisztus vére által. És azt mondja, hogy azon az úton, amelyet ő, már hogy Krisztus szentelt nékünk, új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Tehát ami itt kiontatik az oltáron vér, az Krisztust ábrázolja. De vajon melyikünk éli meg úgy a bűnrendezést lelkében, hitben, a belső szobában, hogy azzal azt éli át, mint ahogy egy zsidó ember odavitte a bárányt, és saját kezével megölte. Melyikünk éli meg ezt így Krisztusra nézve, amikor bűnt rendezünk? Vagy csak ilyen bocsánatkérésig jut a mi bűnrendezésünk? Értitek a súlyát ennek? Tehát mi olyan vérontás nélküli bűnbocsánatot igénylő emberekké váltunk ma. Pedig Pál a Galata levélben leírja, hogy pedig a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha köztünk feszítetett volna meg. Azért, hogy ne egy bocsánatkérés jellege maradjon csupán, fontos a bocsánatkérés, de a bocsánatkérésnek azért nincs ereje, hanem egy, így mondanám, mi a gyónás rendszerét bevezetjük lelkileg magunk közé. Bocsáss meg, elkövetjük, bocsáss meg, elkövetjük, bocsáss meg, elkövetjük, bocsáss meg, és megint. Egy szünet nélküli rendszer, csak az Isten előtt. Mert nem éljük meg talán úgy azt az oltárnál, a kereszt előképénél való bűnrendezést, hogy az én bűnöm vitte Krisztust a keresztre, és én vagyok a gyilkosa. Hát ezzel ki szeret sembesül, dehogyis, hát megölték azok, meg más. Én vagyok a jó. Ez úgy ösztönösen indul bennünk egy kicsit, hogy mi mindenkit olyan jól tudunk megbírálni. Én is ilyen természetű vagyok. A feleségem jól tudja. Mindannyian ilyen természetűek vagyunk. De ebből kell gyógyuljunk. És ez az oltár ezt hozza létre, hogy én érezzem azt, hogy én vagyok a Krisztus gyilkosa, és az én bűnöm miatt ontatik a vére. De a vér, mi történik a vérrel? Ott az oltárról fölfogja egy pap, és beviszi a Szentek Szentje függönye felé, és oda hinti, oda küldi. Tehát az én bűnöm egyen-egyenként, mindegyik sorba, amennyit csak akarom, mindent beküldhetem be a Szentek Szentje helységéig, a vér útján. Hogy lesz ennek a folyamatnak vége? Talán ezt itt most értitek. A folyamat jól ábrázolja ezt a lelki folyamatot is. Hogy lesz ennek vége? Hol kell megszüntetni ezt az egész főpapi szolgálatot, az egész műveletet? A főpap azt mondja, hogy zárom az ajtót, vagy pedig azt mondja, hogy ki akar még bűnt rendezni, mert ha már senki, akkor zárom az ajtót. Mikor zárul az ajtó? Akkor, amikor már senki nem akar bizalommal járulni a kegyelem királyi székéhez. Akkor zárható az ajtó. Krisztus, én így nőttem fel gyülekezetben, hogy mindig azt a képet hordozták a fölöttem szóló felnőttek, mint hogyha Krisztus egyszer csak már így mondom, hogy megelégelni ezt az egészet, és azt mondja, hogy vége a kegyelem időnek. És aki kész, aki nem én jövök. És engem ez megijesztett, hogy nekem ez így ijesztő istenkép. Valami nem tetszik ebben, és ez késztetett arra, hogy járjak jobban utána ennek a kérdésnek. Mert valahogy egy jóságos, de mégis ilyen furcsán irgalmatlan istenképem kezdett kialakulni. Hogy rendben van, hogy bűntől akar szabadulni, de akkor hogy fogja lezárni? Hogy lesz ennek vége? Évek teltek el, mire azért ez kikerekedik. És akkor fejezi be Krisztus a főpapi szolgálatát, hogyha már nincs ember a Földön, aki akarna egyetlen bűnt is rendezni. Mit gondoltok, egy emberért meghalt volna Krisztus a kereszten 2000 évvel ezelőtt? Egyért. Csak ha én akkor ott élek, értem, meghalt volna? Vagy érted? És most a történelemet meghosszabbítja egy emberért? Mi könnyebb, az életemet adni, vagy időben hosszabbítást adni? Mi könnyebb? Életet adni, vagy időt adni? Hát időt könnyebb adni. Tehát, hogyha ő az életét adta volna egy emberért is, ne hosszabbítná meg az időt a történelem végén? Értitek, hogy miért mondja Péter levele, hogy mi azért, hogy azért vár az Úr, ugye ezt Ézsaiás könyvéből idézhetni akár Péter apostol, hogy nem késik el az Úr, mint némelyek késedelemnek hanem hogy hosszantúr érettünk, nem akarja, hogy elvesszenek némelyek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. De a megtérés az nem annyit jelent, hogy gyülekezetbe járó ember, hanem bűnök fölött győző ember. Hol van ez az evangélium, ami ránk lett bízva 1844-től? Hogy emberek, testvérek, barátok, van minden bűnfeletti győzelem. Hiszitek ezt? Nem csak bűn, idézelben mondom, nem csak bűnbocsánat van. És amikor, hogy éri el Krisztus az utolsót? Mi fog történni, hogy egyszer csak Krisztus eléri az utolsó bűnt is? Amikor azt mondjuk, most zárhatom. Mi ez a pont? Hogy néz ez ki? Mit tudunk erről? Igazából annyit tudunk erről, hogy ő a laodíceai levélben fölkínál három gyógyszert. A három gyógyszernek, ugye mindegyikét ismeritek, hogy kell azonosítani, mert ott van a Biblián belül, fölkínálja az élő hitet, de azt mondja, hogy tűzben, megpróbált arany. Tehát ott van egy tűzkérdés. Ne rémüljetek meg attól a tűztől, ami megpróbáltatás véget támad közöttetek. Sőt, azt mondja, hogy vegy tőlem. Ki akar venni Krisztustól megpróbáltatást? És abban szerzett élő hitet? Hát az élő hit az jó. A megpróbáltatást azt odázzuk. De azt mondja, hogy vegy tőlem tűzben megpróbált aranyat. Miért mondja ezt? Azért mondja ezt Krisztus, mert nem jön létre másképp az az élő hit, mert annyira a bűnnek a fogságában vagyunk, hogy mi bűnösként akarunk üdvözülni. Ez van a zsigereinkben. Bocsásson meg, és adjon örök életet. És nem, valahogy nem kerül hangsúlya minden bűn feletti győzelemnek az evangéliumára. Érzékelitek talán, hogy miről szólok. Nem sok idő. Úgy éri el Krisztus a legutolsó pontot is, hogy ha ezt merjük kérni, hol van még szó a tűzről? Malakiás könyve. Egyébként Jelenések könyvének a Laodicei levele és Malakiás könyve gondolatai között nagyon sok az igei párhuzam. Olvassátok el, fedezzétek fel. Malakiás könyve 3. fejezetében is azzal kezdődik ez a fejezet, hogy eljön mindjárt az ő templomában. Különös a magyar szóhasználatunk is, hogy mi az, hogy eljön a templomában. Azt értjük, hogy eljön a templomából, vagy megy a templomába, tehát ezek értelmes magyar kifejezések, de az, hogy eljön az ő templomában, ez így olyan furcsa. Mintha azt érzékeltetni, hogy a templomán belül, az egyik helységből megy a másikba. Van egy szolgálatváltás. Ezt nem én mondom, ezt a szolgálatváltást, hogy a Nagy Küzdelem vagy Korszakok Nyomában című könyv, Szentek Szentjében című fejezetben ugyanerről beszél Ellen White, aki ugye átélője volt ezeknek az eseményeknek személyesen. 1844-ben. Tehát egy szolgálatváltás. Ha szolgálatváltás van, akkor hitben kövessük őt a szolgálatváltásában. Nem maradjunk a papi szolgálat területén, ha már a főpapi szolgálat ideje van. A Malakiás könyve azt mondja, hogy ő ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, hogy megtisztítsa a Lévi fiait, és azt mondja, hogy majd igazságban vigyenek aztán áldozatot az Úrnak. Tudjátok, hogy ez miért fontos, ez az igazságban, meg étel áldozat? Mert mindig először a bűn áldozat volt, és csak utána jött a hála és az étel áldozat. Ez volt a Kain Ábel áldozatának a különbsége. Köszönöm, jól vagyok, hálás vagyok érte. Nincs szükségem megváltásra, sem fehér ruhára. Ugye ezt üzeni a fehér ruha nagy kérdés körében, most nincs időm már belemenni, de gyönyörű lenne, hogyha erről is szólhatnak majd délután. De a fehér ruha kérdését ide kellene csatlakoztatni, hogy a fehér ruha elfogadása teszi alkalmassá a híveket arra, hogy a vacsorán részt vegyenek. Máté 22. Fehér ruha nélkül nincs vacsorán való részvétel. De a fehér ruha a főpapi szolgálatban van ajándékként fölkínálva. Melyikünk tartja alkalmasnak magát arra az örök életre? Egy amerikai prédikátor ismerősömmel Skype-on beszéltem, és mondja, hogy azt mondja, hallottam a te ige hirdetésedet erről a témáról. Szóval itt Amerikában gyülekezeteknek a többsége úgy éli meg az adventvárást, mintha készen lenne. És azt mondja, örömmel várják Krisztust, de ha nincsenek készen, szóval nem tudom, hogy kell megszólaltatni a főpapi szolgálatot, nem fér bele a hitnek ebbe a területébe. Mindenki örül annak, hogy már itt az örök élet. De a főpapi szolgálatról nem is hallottok. Ez a mi készen vagyunk érzés. Hogy lehet ebből azt mondani, hogy ember, ezt a főpapi szolgálat ajándékát, ezt a fehér ruhát elfogadnád, hogy alkalmas legyél? Mi fogyatkozás van még bennem? Hát mi nem tetszik az Istennek? Tehát értétek, Malakiás könyve, a gazdag ifjú példás beszélgetés, mind ide tolul a gondolatunkba. Tehát Malakiás könyve tehát azt kínálja föl, hogy ott van egy tűz és egy ötvös képe. Az ötvös foglalkozik ezüsttel, aranyjal, maradok az aranynál, de ezüsttel is lehetne foglalkozni, és az aranyat hogy tisztítja meg az ötvös? Gyorsan kérdezem még tőletek, hogy mennyit ér egy ember? Nem tudom, hogy itt nem sokat voltam közöttetek, de hogy akkor elhangzott ez a kérdés tőlem. Mennyit ér egy ember? Amennyit fizetnek érte. Mennyit fizettek értünk? Egyenként? Mennyit ér egy ember? Nehéz kimondani. Nem merjük. Úgy érezzük, hogy mi annyit nem érünk, mint Krisztus. De annyit érünk, amennyit fizettek értünk. De mennyire becsüljük magunkat, és mennyire becsüljük Krisztust? Az értünk fizetett árat mi mennyire becsüljük? Na ez egy motiváció. Ha nem becsüljük meg az értünk fizetett árat, akkor én fölöslegesen prédikáltam ma. Teljesen fölöslegesen és hiába. Semmi értelme. Az ár megbecsülése hozza létre azt a motivációt, hogy megengedjem az értem halára, önmagát halára adó Krisztust, hogy eljutasson a minden bűn feletti győzelemre. Meg van egy másik motiváció is, rögtön azzal zárom. Tehát van egy ötvös, akinek arany van a kezében. Az arany ki? Mi vagyunk egyenként. Az aranyban van-e salak, amikor bányásszák? Van. Hogy mi történik azzal az arannyal? Ha tűzbe kerül, akkor átrendeződik a szerkezete. Na ezt a tüzet mi nem szeretjük. Nem szeretjük, ha átrendeződik a szerkezetünk. De mi történik az arannyal? A salak anyag elkezd a felszínre jönni, és az arany pedig szépen tömörülve, az is részecskeként ott marad, egymáshoz ragaszkodva. És egy ötvössel beszélgetve ezt el is mondta nekem az ötvös, hogy ez tényleg így néz ki, mert láttunk egy ilyen, ennél a mikrofonnál nem nagyobb, ilyen rapcsos fekete követ, képzeljetek el, és kérdezte tőlünk a tanító, hogy ez mi, mondtuk, hogy kő, fekete kő, és ő pedig ugye mondta, hogy ez arany. És csodálkoztunk, hogy mitől, hogyan, és ő magyarázta el, hogy ez egy olyan aranyrög, amelyiknek a felszínére kijött a salak, ami benne volt. De ott megállították a folyamatot. Kivették a tűzből, hogy ez a folyamat nagyon jó szemléltethető legyen, hogy a belsejében már az arany részecskék összetartoznak. De külsején látszik a hiba, amik felszínre jött. Na ezt a képet ragadom meg most röviden. Talán értitek lelkileg a tanítást. Amikor én kérek az Istentől tűzben megpróbált aranyat, akkor jönnek az életemben olyan helyzetek, ahol felszínre jönnek a hibáim. Na merjetek ilyet kérni. Örülni fogtok annak, hogyha felszínre jön bármilyen hiba az életetekből? Na azt nem szeretjük. Mi azt szeretjük, ha minden ember jót mond felőlünk. Csak akkor nekünk jaj. De ezt szeretjük. Mindenki dicsérjen, mindenki legyen velem megelégedve, mindenki mosolyogjon, és senki nem mondjon rólam semmi rosszat. Ez az jó életérzés alapja. De azt mondja, hogy te kérsz tőlem tűzben megpróbált aranyat, akkor lehet, hogy ez az életérzés megszűnik, és majd lesz egy szüntelen bűnre emlékeztető ünneped. De aztán örök élet. Mert mi jól akarjuk érezni magunkat a bűneinkkel együtt, és menni akarunk az örök életre. Ez nem lehet. De ő fölkínálja a fehér ruhát, és azt mondja, akkor tisztítani van okom, hogy tisztítólag vegyelek a kezembe, de ezt te kérjed. Ha nem kérem, akkor vallásos lehetek, de büntőgyógyult nem. Ha kéri valaki, akkor viszont hitben, hitáltal készüljön fel, hogy az Isten adni fogja. Azért fontos ezt a mozzanatot még megragadnom, mert amikor az Isten cselekszik, akkor ha az én idegrendszerem, az én hitem erre tudatosan rááll, akkor nem fogok kiborulni, kétségbe esni, tönkre menni, lázadni, veszekedni, meg nem tudom miket mondjak, ami az embert a próbában előfogja, és kiborul. De ha hitben én kérem, és tudom, hogy az Isten fogja adni a tűzben megpróbált aranyat, előbb a tüzet, aztán az aranyat, együtt valahogy ezt ő tudja ki mérlegelni, patika mérlegen az életünkben, és azt mondja, nem hágy fejebb kísérteni, csak amennyire megadja a kimenekedést is, akkor tudni lehet az, hogy előfordul az életemben olyan helyzet, amikor kijön a hibám, de a másik észre fogja venni. De akkor van okom elmenni az oltára, megvallani, és elhagyni, és irgalmasságot nyerni. Ugye értitek a folyamatot? És itt az életszerűség, hogy a hétköznapokban, amikor mi élni akarunk a főpapi szolgálattal, akkor igazából a hitünk a kulcs. Az, hogy mi kérjük-e azt, és utána mit kínál föl Krisztus a Laodicea levélben második gyógyszerként? Fehér ruhát. Hit és igaz élet. Rakjátok össze. Hát erről 1888-ban világosan tanítottak. 128 éve ez a tanítás rendjén volt. Csak akkor az egyház ezt üldözte, és azóta sincs a helyén. Ez ennyire komoly ez a kérdés. És utána azt mondja, hogy szemgyógyító ír, mert aki megérti a hit általi megigazolást, az tapasztalni fogja, hogy a füle szeme megnyílik. Szóval, hogy meglátjátok, hogy különbség van a között, aki az Isten szolgálja, és a között, aki nem szolgálja őt. Ez csak egy példaként. Szóval a látás, a Krisztus jellemének a látása, a magad életének a helyes, az megnyílik a szemed. És mikor fejezhető be tehát ez a munka? Hogyha készek vagyunk arra, hogy az Isten az utolsó bűneinkre is rámutasson és a felszínre hozza. És akkor majd igazságban viszünk ételáldozatot az Úrnak. És akkor bezárulhat a kegyelem idő, és akkor hiteles lesz, bizonyságul hirdettetik az evangélium minden népnek, és akkor jön el a vég. Nem tudom, hogy így lelkileg érthető-e, hogy ez a folyamat, ez hol hibázik. Beszéljünk róla. Én most itt lezárom, talán még egy rövid gondolatot utoljára. Az a gondolata, még egy motivációt mondanék, az egyik a Krisztus keresztáldozata, ami itt van az oltárnál. Van még egy motiváció, amelyik az ítéletnek a részéhez tartozik. Az ítéletben, ami most folyik, Krisztus is vád alatt van. Ahogy a Földön is Krisztus vád alatt volt Sátán részéről, azzal vádolta őt Sátán, hogy bűnösöket fogad magához. Mit gondoltok, ez a vád megszűnik-e 2000 év múltával? Vagy megszüntethető-e? Bűnösöket fogad magához. Vele együtt eszik és iszik. Majd veletek iszom és eszem az Isten országába. A vádat áthozza Sátán 2000 év múltával is. Ez a vád igaz vagy hamis? Bűnösökkel együtt eszik és iszik. Igaz vagy hamis ez a vád? Hát, hogyha mi nem akarunk a bűneinktől megtisztulni, akkor igaz lesz. No, de hogyha mi engedjük, ez a motiváció, hogy ha mi szeretjük Krisztust, akkor bennünk ez motivál, belülről késztet arra, hogy ne engedjük meg, hogy Sátán miattunk, és a megtisztulásunk hiánya miatt Krisztust vádolja. Az általunk szeretett Krisztus ne kapjon vádat, ne kaphasson vádat Sátántól. Legyen ez a vád hamis. És hogyha ez a motiváció is dolgozik az ember lelkében, akkor ez a két pontú motiváció, csak ez a két, nincs több. Ha ez a két motiváció nem tud bennünk dolgozni, akik erről tudunk, más nincs. Nincs más motiváció, nincs több motiváció. Ezeket kell kutassuk, gondolkodjunk, érleljük, rágjuk, imádkozzunk, tehát ezeken kell forgolódjunk, mert ez hozza létre az, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Nem egyedül, nem emberi erővel, hanem csak az Isten előtt, mint Józsua főpap az Zakariás 3. fejezetében lévő példázatban, az Úr előtt állt, és elvégezték rajta ezt a folyamatot. Mi a mi részünk ebben? Nem az, hogy magunkat elemezzük, hanem ismerjük el az Isten ígéretét, fogadjuk el az Isten ígéretét. És a másik az, hogy ne essünk kétségbe. Éppen fiamtól hallottam egy nagyon jó példát, hogy a hitáltali megigazolás és a zongorázás között van egy nagyon jó hasonlat, egy nagyon jó párhuzamos gondolat. Nem szabad abba hagyni. Tartani kell a ritmust. Ugye a zongorások ezzel küzdenek, egy gyerek is, aki zongorázik, hogy elrontja, akkor megáll. Megyünk az életben, elrontjuk, és akkor kétségbe esünk. Jézus azt mondja, hogy imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, hanem idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ne állj meg! Nehogy azon ess kétségbe, ha mégis, atyám fia, ezeket azért írtam nektek, mondanám ezt nektek, hogy ezeket azért prédikáltam nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezik, el ne csüggedjen, mert van szószólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. De a célról, ha lemondunk, nem érjük el. A hitünk ezt a célt ragadja meg, akkor tudja az Isten ezt elvégezni. Amen.